Kertbarátok.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok, a Kertbarátok szerkesztője. Mai műsorunkban a gyümölcsösökben, illetve a veteményes kertben megjelenő kártevőkről, a kártevők elleni védekezésről, illetve a megelőzésről beszélgetünk Gál Sándor kertészmérnökkel, végzős növényorvos hallgatóval. Maradjanak rádió közelben, hallgassanak bennünket a következő órában.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A májusi hónapban jelennek meg a legtöbb kártevők, úgy a gyümölcsösben, mint a veteményes kertünkben. Oda kell figyelnünk úgy a talajban, mint a növényeinken megjelenő gombás megbetegedések, levéltetvek, akár a földben tanyázó cserebogár lárvákra. Gál Sándor a Marosvásárhelyi Szapientia kertészmérnöki karának végzős növényorvosta hallgatója, az integrált növényvédelem híve, véleménye szerint a megelőzésre nagy hangsúlyt kell fektetni. A következő percekben vele beszélgetünk.
A gyümölcsösökben most a legnagyobb problémát tavasszal a levéltetvek okozzák. Én mindig a megelőzés elvén szeretek dolgozni, és az integrált növényvédelem híve vagyok, ami azt jelenti lefordítva, hogy minél kevesebb vegyszert használni, inkább megoldani biológiai módszerekkel. A levéltetvekről fontos tudni, hogy gradálnak, ami azt jelenti, hogy ősszel visszaszállnak a fászáru növényekre telelni, hogy tavasszal onnan tudjanak indulni robbanásszerűen, vagyis azt jelenti, hogy a levéltető az ősszel a rügybe belepetél, a pete az pedig tavasszal, ahogy melegszik az időjárás, pattannak a rügyek, indul a netkeringés, egyből ott van és már kezd szívogatni. Ezt meg lehet előzni kora tavaszi lemosó permetezéssel, vagy hogyha nagy a baj, nagy a gombás fertőzés előző évbe, akkor ajánlom ősszel és tavasszal is a lemosó permetezést, ami azt jelenti, hogy részkén olaj hatóanyagú lemosószerrel lemossuk a fát, átitassuk, és a rézzel a egyéb gombás betegségeket, mint monilínia, egyéb gombás betegségeket előzünk meg, és a kénnel a liszharmatot, a rézzel az összes többit, azt szerettem volna kifejezni, és az olajjal rávonunk egy vékony, láthatatlan réteget a rügyre, ami által a kikelt levéltetvek belepusztulnak. Vagy akár pajstetvek, amik szívogassák az ágat, azok mind egy vékony réteget húz az olaj, és ott fulladnak meg gyakorlatilag. Utána, amiről szeretnék beszélni a kártevők szempontjából, gyümölcsösökben jelennek meg a különböző legyek, hernyók, ami ellen a most is lehet drasztikusan beavatkozni rovarölőszerekkel, inszekticidekkel, ami viszont megvédi a növényt, de az emberi szervezetre ugye káros. Annak is van egy várakozás ideje, amit ki kell várni permetezés után, mindig a fogyasztásig. Ez minden forgalmazó kisbetűkkel persze, nagyon kisbetűkkel feltünteti. De viszont ott vannak egy különböző feromoncsapdák, amiket lehet használni. Ott van például a cseresznyelírre, mivel a cseresznye legyet vonza nagyon a sárga szín, ezért sárga ragacslappal védekeznek. Az almamolyok ellen a hímeket csapdázzák különböző feromon csapdákkal, ami azt jelenti, hogy a nőstény lepkének, moly lepkének az illatát gyakorlatilag kitesszük egy ragacslapra, vagy egy csapdába, és oda vonza a hímet, és a hímet befogjuk, mivel befogjuk a hímet, akkor ugye csökkentjük ezáltal a szaporodást, mert nem lesz, aki megtermékenyítje a nősténylepkét. Ilyen biológiai módszerekkel lehet védekezni. A biológiai növényvédelmet azt megfelelő szaktudással és szakértelemmel akár utána olvasni. Ugye ott az internet a barátunk, könyvekből, szakemberektől el lehet ezeket sajátítani. Mindig kell kérdezni, és akkor, hogyha kérdezel, akkor remélhetőleg nem téved.
Amúgy ezek a levéltetvek, és amiről beszéltél, ugye a lisztharmat, a gomba, a különféle gombás megbetegedések, ez általában mindegyik gyümölcsfajtákra, gyümölcsfára érvényes?
Igen, inkább érzékenyebbek a csonthéjasok, amit akarja itt a medgyet, a cseresznyét, a szilvát, a barackot, az őszi barackot és a kajszit. Ezek, ami érzékenyebbek ezekre a gombás betegségekre, mint például a monilínia laxa, az ugye támadja a csonthéjasokat, és a monilínia fruktigéna, az támadja az alma termésűeket, mint az alma, körte, bírs, berkenye, ezeket.
Körte, fa és maga a körtét azt nehezen tudjuk termeszteni eredményesen, és itt nagyon fontos az, hogy a szereknél bizonyos rotációt alkalmazzunk, mert hogy egyfajta rezisztenciát kialakíthat.
Maga a kórokozója genetikailag ellenáll ezeknek a szereknek. Ezért van, most eltérek a körtelevélborháról, hogy érthetőbb legyek, áttérek a burgonyabogár esetére. A burgonyabogárnak akkora a genetikai diverzitása, hogy például az itteni burgonyabogár, és tegyük fel a svédországi burgonyabogár, vagy a franciaországi burgonyabogár között, nagyon-nagyon eltér. Ugyanaz a fajta, de más a genetikája. Ilyen több mint 40-50%-kal eltér a genetikai összetétele, pedig ugyanarról a fajról beszélünk. Ezáltal ő már ellenáll a vegyszereknek. Ezért van az, hogy az idén kidobott vegyszer, piacra dobott vegyszert burgonyabogár ellen, ezelőtt már 5 évvel kísérleteznek, előre kísérleteznek mindig a vegyszerekkel. Ugyanez van a különböző levéltetvek esetén, hogy annyira gyorsan szaporodnak, gradálnak, hogy a növényvédősök azok mindig több évre előre gondolkodnak, hogy meg tudják fékezni ezeket a kártevőket.
Mennyire függ az időjárástól, hogy ezek a kártevők milyen hamar, vagy mennyi ideig jelenhetnek meg?
Ezek hetek kérdése, hogy Csíkszeredában 2 héttel később fog megjelenni, mint akár Vásárhelyen, vagy Székelyudvarhelyen. Persze mindig a hőmérséklet a rovaroknál az nagyon-nagyon fontos, ugye a növényzet az robban a hőmérséklet hatására, ezáltal a levéltetvek, atkák, különböző kártevők a hőmérséklet hatására nagyobb a zöld, a táplálékforrás is, persze ha jól érzi magát, akkor szépen, ha van megfelelő körülmény, akkor persze, hogy felszaporodnak.
Van olyan, hogy már az ültetés, egy bizonyos gyümölcsfa ültetése előtt a talajt meg kell vizsgálni, hogy van ilyen, hogy a gyökereket támadja meg bizonyos kártevőt?
Házi kert esetében a leglényegesebb az, hogyha kiásunk egy gödröt, és találunk benne pajort, más néven csimmaszt, vagyis a cserebogárnak a lárváját. Ha már találunk a gödörbe 2-3-at, akkor azt jelenti, hogy ez a talaj nagyon fertőzött. Szakirodalom azt írja, hogy egy köbméter talajban, ha már találunk másfél pajót, vagyis egyet vagy kettőt találunk, az a talaj már fertőzött. Hallottam olyan telepítésről Marosvásárhely környékén, mogyorósról, hogy nem végezték el a talajvizsgálatot, beültettek több hektár mogyorót, nagyon fertőzött volt a talaj pajorok szempontjából, és 80%-os kárt okoztak ezek a kártevők.
Vannak olyan kártevők, amiket majd úgymond magán a gyümölcsön veszünk észre, hogy talán lekéstük a megelőzési folyamatot?
Hát ahogy említettem, mindig megelőzni kell. Persze, ha már egyszer az ember tévedett vagy késett, azt már nem lehet visszafordítani, de viszont meg lehet állítani a folyamatot, hogy ne legyen nagyobb kár abban a gyümölcsösben.
Ilyen szempontból melyik az a gyümölcsfajta, amelyik sokkal kényesebb? Gondolok, nem tudom, a barack félék.
A barack az nagyon-nagyon-nagyon kényes. Nagyapám mindig mondott egy mondást, hogy Székelyföldön a barack úgy marad meg, hogy sokat kell ültetni. Mindig sokat ültettek, mert vagy kifagyott, vagy a kártevők, vagy kórokozók áldozatává váltak. Mivel egyre érezzük a klímaváltozást, és egyre melegebb nyarak, enyhébb telek kezdtek jellemzők lenni, ezáltal már az őszi barack sem kezd olyan nagy kihívás lenni Székelyföldön, de viszont ezáltal jelennek meg különböző kártevő kórokozók a mediterrán vidékről. Gradálnak felfele, ahogy egyre megengedi a hőmérséklet neki, hogy átteleljen az itteni környezetbe, úgy logikusan jelennek meg különböző például levéltetű fajok, amik jellemzők voltak a mediterrán vidékre, az most akár Marosvásárhely környékén vagy Székelyföldön Erdély területén is megjelent.
Nagyjából most egy ilyen változó időszakon megyünk keresztül, tehát hogy vannak olyan kártevők, amik ellen még nem is tudjuk, hogy védekeznünk kell.
Hát igen, például a példákkal éljek, megjelent a puszpángmoly, amit az ember hozott be növényi szaporító anyaggal Ázsiából hozott be Európába. Ugye a puszpángot azt pár év alatt tönkretette mindenhol. Vagy ott vannak például a spanyol csigák, amik nagy problémát okoznak házi kertbe. Nagyon invazív faj, nagyon nehéz megszabadulni tőlük, vannak drasztikusabb módszerrel csigaölőszerek, de mivel az integrált növényvédelem híve vagyok, vagyis a biológiai módszerek fele kacsintok, vagyis annak vagyok a híve, mivel megesszük azt a zöldséget, gyümölcsöt, akkor végül is a szert is beüttassuk a szervezetbe. Például csigák ellen ott van az, hogy a veteményesbe behelyezünk deszkát, rongyot, minden este megöntözzük, a nedvesség hatására ugye, hogy ne száradjon ki, az a csiga védi magát, védi a szervezetét, éjszaka behúzódik a rongy alá, reggel szépen kimegyünk, felforgassuk, gumikesztyű, össze lehet szedni, vagy amit próbáltam, egy magyar orvos szabadalmaztatta, le is védte, a tejsavú. A tejsavú az nagyon-nagyon vonzza a csigát, elvágunk egy flakont, beletöltjük a tejsavót, belemászik a csiga, addig eszik a tejsavóból, amíg belepusztul végül is. Úgyhogy vannak ilyen biológiai módszerek, vagy ott van az indiai kacsa, ami hasznos, én próbáltam, tényleg mikor a kertedből összeszedte az összes csigát, akkor reggel, mikor kiereszted, akkor a szomszéd kertje felül mindegy ragadozó les föl pirkál, hogy hát akap valami táplálék.
És ez tényleg csak a csigákat szedi össze ez a kacsa?
Igen, csigákat és kártevőket, inkább ilyen ragadozó hajlamú szárnyas.
És hányat kell belőle tartsunk, hogy hatékony legyen?
Hát egy is elég, de ők is társas lények, mint az ember, úgyhogy ajánlatos egy hímet és egy nyőstént, vagy egy hímet több nyősténnel, hogy ne unatkozzanak.
Így a veteményesben mindig mondják és hangoztatják, hogy a növénytársítás az is segíthet a kártevők, korokozók, vagy akármilyen betegségek ellen. Ez a gyümölcsfák esetében van-e ilyen, hogy milyen gyümölcsfát melyik mellé ültessünk?
Beporzás szempontjából van ez, de egy kártevők szempontjából én annak a híve vagyok, egy gyümölcsös vagy egy veteményes kertre visszatérve, hogy minél nagyobb a biodiverzitás, vagyis nem monokultúrában gondolkozunk, akkor ezáltal a kártevők se tudnak olyan könnyen szaporodni.
A gyümölcsösben megfigyelhetjük már akár a leveleken a bizonyos kártevőknek a jelenlétét?
Igen, a levéltetőt úgy veszed a leghamarabb észre, hogy a fát elkezdik járni a hangyák. Ez azért van, ez a folyamat, mert a levéltetű a növényi cukrokat nem tudja hasznosítani magába, ezáltal kiüríti. A hangya viszont, a hangyának a cukora lét, ezért kezdi járni, ez az első indikátorunk nekünk a hangya, hogy levéltetves a fák. A második az, hogy mindig a hajtás végeket kell megnézni, mert a hajtás végeken vannak a legzsengébb hajtások. A levéltetőnek a szívó, szúró szájszervével ott tud a legkönnyebben szívogatni. Ha a hajtás végek össze vannak göcsörtösödve, vagy így csavarodva, az azt jelenti, hogy a növényi sejtet, mint egy nájlon zacskót kiszívta. És mikor egymás mellett több növényi sejt így kiszívódik, akkor ugye az a folyamat elindul, hogy összehúzódik az a levél.
Akkor a hangyák ellen is védekeznünk kell?
Nem, a levéltető ellen kell védekezni, a hangyákat azt nem ajánlatos bántani, de viszont épp az, hogy ha különböző kemény rovarölő inszekticid szerekkel ugyanúgy a hangyát, vagy a katicabogarat is kiírtjuk, ami a katicabogár az, vagy a fürkész darás, az például a levéltetveknek a legnagyobb ellensége. És ezeket is írtjuk egy úttól. Ezért vagyok az ellen, hogy minél biológiai módszereket, például most visszatérek a lisztharmatra, biológiai módszer, a kezdetben a narancsolaj, ha nem állítottuk meg, akkor a szilikát ásvánnyal, vagy hogyha már brutális módszer, akkor már a kénnel avatkozunk be, de a kénnel tudjuk, hogy ugyanúgy vannak kártevő poloskák és ragadozó poloskák. És ezáltal mind a két rovarfajt kiírtjuk magunk körül. Úgyhogy minél nagyobb a biodiverzitás, annál nagyobb a ragadozók és a kártevők mennyisége, és ezt a mennyiséget érdemes arányban tartani. Ha arányos ez a kártevő és ragadozó index, akkor nagyon nagy beavatkozás nem szükséges. Kell hagyni, hogy elvégezzék a dolgokat. A krumplihoz visszatérve, ott azért a nagy kiskertben megoldható, a nagy kultúrában ne felejtsük el, hogy nem elég egyszer vagy kétszer permetezni. Mert ugyanúgy szedés előtt egy 6 héttel is le kellene rovarölőzni, hogy megelőzzük a következő évben, hogy ne tudjanak áttelelni azok a kifejlett egyedek, amelyikek áttelelnek. Például leszedjük a fekete ribizlit, ugye megjelennek a levéltetők a fekete ribizlin, védekezünk, leszedjük a fekete ribizlit, utána nem védekezünk, mert nem nincs hasznunk abban a növényben, már úgy vesszük, hogy a haszon az le van, hogy a munkánk gyümölcse az be van szedve, de utána is kell foglalkozni vele, nyár közepén leszedjük a fekete ribizlit, és utána is rovarölőszerrel, hogy a különböző atkákat vagy levéltetőt meg tudjuk állítani, vagy egy lemosó permetezést ősszel, ezeket be kell liktatni, hogy egyik évi munkánk a jövőben könnyebb legyen, ne kell annyi pénzt kiadni. Mert nagyon drágák ezek a szerek.
Gondolom ugyanígy van a gyümölcsfán is, ugye a termés után is még jön azért, ugye ősszel ugye a permetezés, a lemosó permetezés.
Hát igen, ugyanígy. Tényleg ajánlatos ősszel is lefújni, mert ugye akkor mennek által telelni a kártevő kórokozók. Ugyanúgy ajánlom a fák körül, a fák alatt felásni majd novemberben, mert a kártevő kórokozó elbújt a talajban, átpróbál telelni, felássuk, az alsó réteget felhozzuk a felszínre, és már ott van, hogy egyet védekeztünk, mert télen szépen meg fog fagyni ott. Nem tud áttelelni a talajban. Nem adjuk meg neki azt a lehetőséget, körülményt, hogy át tudjon telelni.
És gondolom a gyepet is, a füvet is nyírni kell a gyümölcsfák alatt, hogy ne nőjön el, tehát hogy azok is terjesztenek valamilyen.
Igen, a fűvel az a helyzet, hogy a levéltető most szívogassa a leveleket, mert még zsengik. Nyáron megerősödnek, lesz egy vastag epidermis felület azon a levélen, egy megvastagodik végül is, megfásodik az a levélzet, és már nem tud szívogatni. Akkor átmegy a fákról a veteményesre nyáron, vagy a fűre, amin könnyen tud szívogatni, zsenge, és ősszel pedig visszaszáll a fára, hogy át tudjon telelni.
Ugye a cserebogarat, hogy a földbe már megtalálhatjuk ugye ezeket a lárvákat, ez a veteményes kertben is ugyanúgy érvényes, hogy meg kell vizsgálni?
Nagyon polifág kártevő. Mindenevő. A gyökérzőségekben, úgy a burgonyában, murokban ugyanezeket a rágásokat tudja okozni. De esztétikai, mert hogyha szeret jó minőségű élelmiszert megtermelni magadba ebbe a nagy élelmiszerválságban, aminek elejében nézünk, azt persze az ember szépen kivágja, és attól fogyasztható.
A veteményes kertben is nagyon sok tennivaló van, most ugye a palántázás, palánták elültetésének az időszaka, itt milyen kártevőkre kell odafigyelni?
Ugyanúgy a palántákon meg fognak jelenni a levéltetvek, vagy a burgonyabogár megjelenik a paradicsom, vagy a vinete palánton, mert egy családba tartoznak, Solanaceae családba tartoznak, ugye a pityókabogár az nem válogat, az, ha nem a pityóka, akkor jön a paradicsom, vagy a vinete.
Ugye azt mondják, hogy a körömvirág az nagyon sok kártevőt távol tart, hogy ezt azért ültetgethetjük ugye a veteményes közé.
Igen, vannak például különböző növények, ott vannak a mustármag például, a mustár magot, ha elveted, akkor olyan enzimeket gyökéren keresztül juttat a talajba, hogy ezáltal fertőtlenítte a talajt, a drótférgek ellen például. Ugyanígy van a körömvirág, vagy a büdöskével is. Az ő termelt illóolajai, hatóanyagjai űző hatással vannak a kártevő rovarokra. Vagy például ott van a diófa, és a diófa levél, az ugye a rovarokat befekszel a diófa alá, és már is érzed a bőrödön, hogy az a szúnyog bemegy, hogy csípjen, vagy az a légy a diófa alatt, vagy egy almafa alatt inkább megkapod azt a kellemetlen érzést.
Ugyanilyen hatással van, mondjuk a fokhagyma, vagy a torma, ez is lehet egy védekező növény?
Így van. De minden növény, általában például a kapor, vagy amit említettem, a mustármag, ezeknek űző hatásuk van. Vagy a fokhagymának is, persze. Vannak bebizonyított űző hatásuk. Kártevő űző hatásuk, vagy kártevő írtó hatásuk.
Most már mindenfajta palántot ki lehet ültetni, most ugye azt szokták mondani, hogy a fagyos szentek után most már nincs kockázat.
Fagyos szentek után biztos, hogy nincs, a hagyományokat őrizni kell. Én is azt mondom, hogy a fagyos szenteket be kell tartani. Én fóliaházba már beültettem, de még azért ki nem merem ültetni, mert azért az a mínusz 1-2 fokot még megbír, de az egy nagyobb mínusznál már akkor újra kell ültetni.
Tehát hogy még jöhetnek fagyok?
Ebben a szeszélyes időjárásban nem lehet tudni. Benne van, de nagyon kevés az esélye, hogy most már fagyok lennének. Igen, nagyok a nappali plusz hőmérséklet, igen magas ahhoz, hogy fagyok legyenek éjszaka. De sose lehet tudni.
A palántoknak amúgy ez mennyire sok hatás, hogy ugye hajnalban vagy éjszaka még hideg, és nappal meg ott van majdnem, hogy 25 feletti fok is.
Hát kap egy sokkot, de a legnagyobb, majd alkalmazkodik a palánt, de a legnagyobb sokkot, amit tudunk nyújtani egy palánnak, az a hideg víz.
A hideg víz?
A hideg vízzel való öntözés. Uh-huh. Igen. Ez olyan, hogy az ember lefut egy maratont, és egy tál hideg vizet rá öntenek. Ugye ő is kap egy sokkot, akár a szíve is megállhat, mint kap egy nagy sokkot. Ez a növény úgy vég egy ilyen sok, egy pár nap, amíg kiever, ez már mind növényélettanos dolog, hogy ezt az ember megértse.
Mivel a legjobb öntözni? Tehát esővízzel gyűjtsük össze a vizet, vagy ne direkt a kútból öntözzünk?
A legjobb az, hogy szobahőmérsékletű vagy kinti hőmérsékletű vízzel, az a legideálisabb. Uh-huh. Hogy esővíz, vagy csapvíz, vagy kútvíz, az mindegy, csak az lényeges, hogy a hőmérséklete annak a víznek. Tudom ajánlani mindenkinek, hogy kérdezzen meg szakembert, vagy ne egy cikket, hanem több cikket olvasson el abba a témakörbe, mert vannak fake news átverős cikkek is, ami becsapassa az embert. Több helyről kell informálódni, és le kell vonni a következtetést, és úgy fogni neki a dolognak.
Gál Sándorral beszélgettünk, aki végzős növényorvostan hallgató a Marosvásárhelyi Szapiencia kertészmérnöki szakán.